szeretettel üdvözöllek benneteket, és kérem, hogy ha már kint is van, köszönöm szépen. Egy prezentációt is fogok használni ez a témához. Akik nem voltatok itt múlt vasárnap, egy nagyon rövid visszatekintés majd lesz benne, de a fő kérdésünk ez, Isten vezetése, megérthetjük-e és hogyan Isten életünkkel kapcsolatos akaratát. Szó volt arról, hogy ha elég régóta vagyunk keresztjének, akkor tapasztaljuk azt, hogy szinte nincs olyan keresztjén, aki egy, két, három, vagy akár nagyon sok dologgal kapcsolatban, amikor döntést hoz és valamit tesz, ne hivatkozna arra, hogy azért csinálta ezt, mert hogy ez az Isten akarata. Ahhoz képest, hogy milyen sokan mondják ezt, azt azért, akik már elég régóta keresztjének, tudjuk, hogy ez közel nincs így. Sokan szinte ezt ilyen takarónak használják, és magukat felmentve, vagy a felelősségüket egy kicsit csökkentve próbálják meg valahogy a döntéseiket, az életvezetésüket igazolni. Jól működik ez a mikrofon? Jó. Oké. Szinte olyan, mint egy varázsige. Ha valaki azt mondja, hogy azért tettem ezt, azért döntöttem ezt, azért csinálom így a dolgokat, mert ez az Isten akarata, akkor a legtöbb keresztény ilyenkor fejet hajt, és azt mondja, hogy hát akkor nincs tovább, ezt már nem lehet megkérdőjelezni. De azt tudjuk, hogy sok olyan döntés van, amit bár esetleg ezt mondjuk, mégsem az. Másrészt viszont mégiscsak valahol érdekes kérdés a számunkra, hogy hogyan kerülhetünk összhangba Istennel, hogyan élhetjük azt az életet, amire ő elhív, amit nekünk szán. És ennek az egész kérdésnek van egy problematikája. Ahogy mondtam, a jelenés, a Bibliának az első könyve, Mózes első könyve és a jelenések könyvének a vége között egy nagy feszültségben élünk. A Szentírásnak az első könyve azt mondja, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, akkor Ádám és Isten a hűvös alkonyatkor sétált a kertben, beszélgettek, átbeszélték a dolgokat. Ádám elmondhatta az élményeit, a felfedezéseit, a kérdéseit. Egy közvetlen kapcsolat volt közöttük. Bejött a bűneset, és az ember és az Isten közé bekerült a közvetettség, egy szakadék. Isten elrejtőzik a bűn miatt az ember elől bizonyos szempontból, és a Biblia sokszor mondja, hogy a megközelíthetetlen világosságban lakozik. A jelenések könyvének a végén olvassuk azt, hogy újra az Isten sátora az emberek között lesz, és Isten és az ember közötti közvetlen kapcsolat helyreáll. De a kettő között ott van ez a feszültség, hogy bizonyos értelemben mi ma közvetett módon vagyunk kapcsolatban Istennel. És sokszor fölmerül a kérdés, hogy amit én most gondolok, amire vágyok, amit szándékozok megtenni, az most az én vágyam, vagy Istentől van? Az az én gondolatom, vagy az Isten gondolata? Az az én akaratom, vagy az Isten akarata? Ugye nem is olyan könnyű sokszor eldönteni, hogy mi a válasz erre a kérdésre. Szoktatok ilyen dilemmában lenni? Ugye minden keresztény, ha becsületes, azt mondja, hogy igen, hogy ne. Nem is egyszer voltam, és még valószínű, hogy sokszor is leszek. És hát ami alapján keressük a választ, hogy akkor mégis hogyan kerülhetünk közel Isten akaratának a megértéséhez, hogy ahhoz igazítsuk az életünket, a római levélből egy szakaszt tanulmányozunk, úgyhogy kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, nyissátok ki, akinél nincs, nekem nem lép. Ja, mert nem kapcsoltam be. A Peti pedig mondta, hogy be kell kapcsolnunk, ugye. Jó olvasatok legyünk. Szóval a római levélnek a 11. fejezetének a vége, az utolsó néhány gondolat, és a 12. résznek az első két verse. Álljunk föl Isten iránti tiszteletből, és így olvassuk ezt a szakaszt a Bibliából, és a kérdést erre a kérdésre a választ ez alapján keressük. Hogyan ismerhető meg Isten akarata? Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát? Vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük ezt a napot neked! Köszönjük, hogy már önmagában a vasárnap arra emlékeztet minket, hogy a sír üres volt, te feltámadtál és élsz. Köszönjük az ígéretet, hogy amikor ketten-hárman összejövünk, hogy veled találkozunk, te ott leszel közöttünk. Csak szeretnénk azt mondani, hogy tényleg szükségünk van rád. Ezt az időt most szeretnénk arra szánni, hogy valahogy veled kerüljünk kapcsolatba az igén keresztül. Kérünk téged, hogy a te lelked által nyisd föl a mi szívünket, hogy tudjuk megérteni, mi az, ami nekünk aktuálisan fontos ebből a kérdésből, hogy mire hívsz, minek a hittel való elvállalására, vagy minek a befejezésére. Köszönjük a te kegyelmedet és szeretetedet, és kérünk, hogy légy itt köztünk most. Amen. Foglaljatok helyet. Amit zölddel kiemeltem, a központi gondolata ennek a szakasznak, ahova építkezik az egész szöveg, a Bibliának ez a szakasz, ahova tart és ahova megy, az az Isten akarata. Hogy az Isten akarata az megismerhető. Tehát ez egy nagyon fontos belátás, hogy annak ellenére, hogy Isten és ember közötti kapcsolatban van egy közvetettség most, ebben az üdvtörténeti korszakban. Mégis a Szentírás azt mondja, hogy Isten akarata megismerhető. Hoda szálljuk magunkat rá. És ez az egész ige arról beszél, hogy mi kell ahhoz, hogy végül oda jussunk. És hát ezeket vesszük át. De a múlt alkalommal, és most csak nagyon röviden átszaladnék rajta, megnéztük azt, hogy Isten akarata megismerhető, de mire terjed ki az Isten akarata. Tehát, hogy nem azonnal a személyes kérdéseknél kell kezdeni, hogy az én életem, az én sorsom, az én döntésem, az én boldogulásom, az én boldogságom, az én jólétem, miatt érdekes az, hogy mi az Isten akarata, hanem ezt a kérdést, ez egy fontos dolog, a személyes aspektus, bele kell helyezni egy nagyobb kontextusba, és először is be kell látnunk, hogy a Biblia szerint Istennek van egy egyetemes akarata. És ezzel kapcsolatban néztünk néhány igét, és a legfontosabb gondolat, amire szeretném, ha emlékeznétek, vagy akik nem voltak, akit meggondolnátok, hogy ez az Isten egyetemes akarata, ez nem változtatható meg, és nem lehet neki ellenállni. Ez kiterjed az egész üvtörténetre és az egész világra, mindenre, ami benne van, és ami történt, és történni fog. Nem tudjuk magunkat ezen kívül helyezni. Tehát amikor Isten akaratát személyes kérdésekbe keressük, ebben a nagy kontextusba bele kell helyezni. A másik, hogy Istennek van egy erkölcsi akarata is. Ez a világ nem csak fizikai törvényszerűségekre lett alapozva, és nem csak úgy működik, hanem erkölcsi törvények is meghatározzák azt. A múltkor ugye úgy foglaltuk össze azt, ami a Bibliában látható, hogy ez az erkölcsi akarat, ez nem változtatható meg, de lehet dacolni vele. Lehetséges, hogy valaki Isten erkölcsi akaratával kapcsolatban azt mondja, hogy ő másképp gondolja. Megtehetjük. De akkor sem változtatható meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt Isten döntötte el, kijelentette nekünk. Mi emberek mondhatjuk azt, hogy hát mi erről másképp gondolkodunk. Mi a rosszról gondoljuk azt, hogy jó, és a jóról gondoljuk azt, hogy rossz. És a sötétre mondjuk azt, hogy világos, és a világosra mondjuk, hogy sötét. Megtehetjük? Megtehetjük? Ugye meg? Attila azt mondja, meg is szoktuk. Előfordulhat, megtehetjük. De ettől megváltozik a dolgoknak a jellege? Attól, hogy mi átkereszteljük a bűnt az igazságnak, és az igazságot a bűnnek, megváltozik a jellege? Nem, egy csöppet sem változik meg. És ez két szempontból érdekes. Most nem nézzük ezt az igét, de a múltkor láttuk, hogy a 10 parancsolatnál, amikor Isten adta a szövetségnek az igéit, azt mondta, hogy most eléd adtam az élet útját. Válaszd az életet. És elmondtam a halál ösvényét, ne ezt válaszd. Amikor Isten erkölcsi törvényeiről van szó, és keressük az ő akaratát, akkor tudnunk kell, hogy az ő akarata ezzel összhangban van. És minden, ami jó, Isten szerint, az az életet szolgálja. Az a kibontakozást szolgálja, az az egészséget szolgálja, az azt szolgálja, hogy az életünk értelemmel teljen meg, és ne tönkre menjen. És minden, ami ezzel ellentétes, akármennyire okosan bűvöljük a szavakat, és akármilyen szuperen tudjuk ezt átkeretezni, a legszebb művészi filmek mondhatják az ellenkezőjét, akkor is úgy marad, hogy ami rossz, az rossz. És azt mondja az ige, hogy az a halál útja. És ezek az erkölcsi törvények olyan erősen működnek, mint a fizikai törvények. Megvan az áruk. Az egyik egy jó gyümölcsöt terem, a másik pont az ellenkezőjét. Tehát az Isten erkölcsi akarata a másik, amin gondolkodnunk kell akkor, mikor a személyes életünk kérdéseiben keressük Isten akaratát. És hát ez volt a harmadik szempont, hogy van Istennek egy személyes akarata is. Ezzel kapcsolatban ugye az volt a mondás, hogy ez az akarat, ez megváltoztatható. Egy példa volt, hogy azt mondja a Szentírás, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember megtérjen és az üdvösségre eljusson. Ennek ellenére, hogy Istennek ez az akarata, a személyes akarata minden emberrel, minden ember üdvözülni fog? Nem. Miért nem? Mert megváltoztatható ez az akarat. Ez egy misztérium, hogy van az, hogy az Isten, aki bármit megtehet, egy szuverén úr, azt tesz, amit akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar. Mégis ő korlátozza önmagát, amikor az én életemhez lépünk, és azt mondja, hogy Tamás, az élet tőlem van, tőlem kaptad. Te azért létezel, mert én megálmodtalak téged, mert én behívtalak a létezésbe téged, mert szeretlek téged. De ez most a tiéd, ajándék, rendelkezhetsz vele. És itt jön be az a kérdés, hogy amikor az Isten akaratát keressük, akkor megjelenik a személyes felelősség is, és egy példa volt, amire az Atya utalt, hogy az Úr Jézus nem egyszer, nem kétszer megkérdezte azt emberektől, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Hát miért kérdezett ilyet? Oda ment hozzá egy vak, vajon mit akart az a vak? Nem volt olyan magától érthetődő, hogy látni szeretett volna. De akkor miért kérdezte Jézus ezt? Ugye ez egy fontos meghívás. Hogy én bármit meg tudok tenni, de engem most az érdekel, hogy te mit akarsz kezdeni az életeddel. És itt bejön a szabadság, és bejön a felelősség kérdése, és lehetséges, hogyha egy ember számára fontos az Isten akarata, összhangba kerüljön Istennel, és egyfajta szinergia legyen, egy közös erő legyen az, ami előre viszi az életünket, Isten akarata, és a mi akaratunk egymásba simul. Az a jó, ha az ő akaratából nő ki a miénk, és ennek megfelelően élünk. Miért éri meg nekünk Isten akaratát egyáltalán keresni? Ez volt a másik, amiről a múltkor szó volt. Egyrészt azért, mert Isten akarata jó. A belőlünk a legjobbat hozza ki, és az életünk jó dolgokkal telik fel, azon keresztül, ha Isten akaratát megértjük és követjük. A másik, hogy neki tetsző. Egy olyan élet, amikor összhangban vagyunk Isten akaratával, a bennünk élő Szentlélek azt súgja a füledbe, hogy tetszik Istennek, amit csinálsz. Ez egy igazi belső erőforrás az életünkben. Amikor gyönyörködik bennünk a mi alkotónk. Ahogy egy szülő gyönyörködik a gyermekében, és egy gyerek felfedezi, ezt fölcsillan a szeme. Számunkra erőforrás, amikor azt észleljük, érzékeljük, hogy Isten gyönyörködik bennünk, mert tetszik neki, ahogy követjük az ő akaratát. És a másik, hogy Isten akarata tökéletes. Ugye, jó, neki tetsző és tökéletes, azt mondja itt a római levél. Ezért érdemes keresni. Két szó van, amit tökéletesre fordítanak magyarra a Bibliában, az Új Szövetségben. Az egyik az hiba nélkülit jelent, a másik pedig célszerűt jelent. És itt a második van. Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy mi hiba nélkül tudnánk élni az életünket, nem tudjuk, fogunk hibázni. De, hogyha Isten akaratát keressük a hibák ellenére, az ő kegyelméből merítve az életünk célszerű, vagyis a célja felé harad. Ugye a bűnnek az egyik legfontosabb kifejezése magyarra lefordítva az Új Szövetségből a céltévesztés, a hamartia. Aki Isten akaratát keresi, felismeri és követi, annak az élete nem lesz céltévesztés, hanem a valódi céljába fut be. Tehát ezért érdemes keresni az Isten akaratát. És ma megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten akaratát felfedezzük. Tehát van egy recept esetleg? A másik pedig, hogy milyen mintákat látunk a Bibliában, tehát majd a végén egy kicsit kilépünk és ránézünk, hogy hogyan is vezette Isten az embereket, és ebből mi mit tanulhatunk. Tehát a feltételek. Mi kell ahhoz, hogy Isten akaratát fel tudjuk fedezni? Amikor ez a kérdés előjön, akkor gyakran hibás irányba visz bennünket egyből, mert megvezet minket a jó öreg pragmatizmusunk. Tehát mi nagyon szeretnénk egy módszerbe sűríteni a lényeget, amit bármikor elő lehet venni. Ha arról van szó, hogy kit vegyek feleségül, vagy ki menjek férjhez, hol tanuljak tovább, vagy melyik céghez menjek dolgozni, stb. Egy tuti receptet előveszünk, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lépés, attól függ, milyen szerzőkönyvét olvastuk, meglépjük, megvan, hogy mit kell tenni. Tényleg? Tehát, hogy van ilyen? A Biblia alapján azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos csalódást kell okoznom azoknak, akik szeretnének módszert, receptet, eljárást találni, mert ilyenről a Biblia nem beszél. Nem mondja, hogy van egy módszer. Ha ezt végigcsinálod, mindig eljutsz a végén az Isten akaratához. Inkább egy hozzáállásra, egy attitűdre, a szívünknek valamilyen állapotára teszi a hangsúlyt a Szentírás. És hát ez egy nagyon fontos dolog, amivel meg kell barátkoznunk. Van egy csomó dolog, amit olvasunk a Bibliában, hogy hogy is volt az Isten vezetése ekkor vagy akkor ennek vagy annak az embernek az életébe. Hajlamosak vagyunk azt mindjárt, mint modellt lehozni magunknak, és mi is így csináljuk. Akkor biztos megtaláljuk. Ugye például múlt vasárnap mondtam, hogy ha valakit foglalkoztat, hogy mi az ő elhívása, egy elhívás történet például Mózesé, akkor mit kell csinálni? Egy, keresse csipkebokrot, kettő, ne menj úgy, hogy nincs nála gyufa, három, gyújtsd föl, és várjad, hogy hát, ha megszólal, ugye? Mert hogy Mózesnek így volt. De ez nem azért van benne a Bibliában, hogy minket is így fog Isten vezetni, hanem leírja azt, hogy volt egyszer egy ilyen esemény. Teológusok azt mondják, bibliatanítók, hogy fontos, amikor a Bibliát olvasuk és értelmezzük, különbséget tenni a deszkriptív és a normatív igék között. A deszkriptív azt jelenti, hogy leíró. Leírja nekünk, hogy valami, valamikor, hogyan volt. Ez nem előíró. A normatív viszont előíró. Amikor azt mondja, hogy ezt mindenki mindig így kellene, hogy csinálja, mert Istennek ez az akarata. Tehát amikor ilyen leíró történeteket olvasunk, ez nem meghívás arra, hogy leutánozzuk, és akkor kész itt a siker receptje, hanem gondolkodjunk el rajta, hogy mi történt, mi ott a lényeg, mit tanulhatunk belőle. Ha másolunk, úgymond modelleket keresgélünk, és egy ilyen tuti receptet akarunk faragni belőle, lehet, hogy csalódni fogunk. Szóval Isten igéje leginkább egyfajta attitűdre, egy hozzáállásra, a szívnek valamilyen állapotára teszi a hangsúlyt, és itt a római levél, amit felolvastunk szakaszt, ebből öt dolgot mond. Más lehet találni máshol is, most csak ezzel az öt dologgal fogunk foglalkozni, amit itt olvastunk. Az első, hogyha Isten akaratát fel akarjuk fedezni, a szívünkben élő Isten képpel foglalkoznunk kell. Hogy milyen képet hordozunk mi Istenről a szívünkben, meg fogja határozni. És itt három elhajrásról beszél az ige és egy helyes attitűdről a 11. fejezetnek itt az utolsó soraiban. A második, az irgalom. Ezt a szót szeretném kiemelni ebből a szakaszból. Tehát az Istennel való kapcsolatunknak az alapját megérteni, megbecsülni, nagyon fontosnak tartani. Ez kell ahhoz, hogy az Isten akaratát felismerhessük. A másik, hogy ne igazodjatok, plusz változzatok. Ez a kifejezés, vagy ezek a kifejezések. Ez arra hív bennünket, hogy értsük meg a kultúránkat, amiben élünk, és annak a ránk gyakorolt hatását. Hogy külön tudjuk választani, hogy mi az Isten akarata, és mi az a korszellem. A hatása, amiben benne élünk. És végül okos Isten tisztelet, tehát az életünknek a lényegének a megértése, hogy az mire is való, így jutunk el oda, hogy képesek leszünk megítélni, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hát menjünk ezeken végig röviden, vagy igyekszek rövid lenni, tudjátok, hogy ez nekem elég nehéz, de igyekszek. Tehát a helyes hozzáállásnak mik az építőkövei? Az első ugye a bennünk élő Isten kép. Az a kép, amit Istenről a szívünkben hordozunk. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy egy keresztény sem képes túlnőni lelkileg azt a képet, amit Istenről magában hord. Ez egy növekedési gát. Mindannyiunknak van egy kép a szívünkben Istenről. És fontos különbséget tenni Isten és az Isten kép között. Mi sokszor összemossuk ezt. Mi Istenről tudunk bizonyos dolgokat, de Isten, ő végtelen. Az Isten ismeretben egy dolog a biztos, amit még nem tudsz. Hogy mindig a mélysége, még mindig nagyobb, mint amit birtokolsz az ő ismeretéből. Tehát az Isten ismerete, az mindig korlátozott bennünk, és valamilyen képet hordozunk Istenről a szívünkben. Ráadásul az Isten képünket nem csak az ismeret formája. Kisgyerek korunk óta azok az élmények, amiken átmentünk a tekintély figurákkal kapcsolatban, főleg az édesanyánk, édesapánk, de mások is, akik igazán tekintélyként voltak jelen előttünk, ahogy ők viszonyultak hozzánk, vagy hogy mi viszonyultunk hozzánk, nagyon meghatározza ezt. Sokan Istenre rávetítenek egy olyan képet, amilyen Isten nem. Nagyon érdekes dolog az, hogy gondolunk mi a hitre például. sok keresztjén van, vagy a kereszténységnek vannak olyan ágai, akik a hitet úgy kezelik, mintha ez lenne. Egy ilyen távirányító, egy ilyen kontroller. Helyesen gyakorlod a hitedet, ez a kulcs a Jóistenhez, vezetni tudod, hogy mi legyen az ő, összhangba tudod hozni őt a te akaratoddal. A hit az nem az, hogy mi hogyan gyakorlunk hatást Istenre. A hit az az, amikor Isten ránk gyakorol hatást, és mi válaszolunk rá. A hit az egy válasz, egy felelet Istennek a megkeresésére. És hát nagyon nem mindegy, hogyan gondolkodunk, az az ige, amit itt kivetítettem, ugye, hogy mi az Isten akarata, ez a birtokos szerkezet, hogy az Istené ez az akarat. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát nem arról van szó, hogy megtalálhatunk egy módszert, ahogy a természet felettiben mi tudunk hatást gyakorolni és irányítani tudjuk ezt. Nem erről van szó. Pont a fordítottjáról van szó, egy olyan fajta lelkület, amikor Isten találhatja meg az utat a szívünkhöz, kinyílunk előtte, és ott vagyunk a számára jelen, hogy hasson ránk. Tehát a hit az egy válasz, és nem egy távirányító, amivel Istent lehet irányítani, hogy összhangba hozzuk őt a mi akaratunkkal, pont fordítva van, arra való, hogy minket hozzon összhangba az ő akaratával. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és amit itt három elhajlást olvasunk, három kérdést és három elhajlást, ezen érdemes elgondolkodunk. Ugye az első kérdés az, hogy ki értette meg az Úr szándékát? Mi erre a válasz? Ez nem írja le itt a római levél, de milyen választ van ez a kérdés? Péter azt mondja, senki. Más vélemény? Ugye érezzük, hogy ez a szöveg, ez azt mondja a Bibliának, ez a kijelentése arra felé visz bennünket, hogy hoppá, hoppá, vigyázzunk. Hogy gondolunk Istenre? Mert hogy ki az, aki az Úr szándékát abszolút érti? A másik kérdés, ugye ki lett az ő tanácsadójává? Milyen választ van ez a kérdés? Ugyanezt. Senki. Harmadik, ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Milyen választ van ez a kérdés? Ugyanezt. Senki. Tehát ez három tipikus elhajlása a kereszténységnek az Istennel való kapcsolatára nézve, és ezzel a témával kapcsolatban is. Az első az egy kicsit a protestánsoknak az elhajlása, a patológiája. Amikor mi azt gondoljuk, hogy mi értjük, a protestánsok azok a teológiában jók. A felvilágosodás korának a kereszténységéről beszélünk. Akkor írták az enciklopédiákat, a legelső lexikonokat, és a valóságokat szépen definiálták. Jézus mikor tanított, mit csinált? Hogyan tanított? Minken keresztül? Fölcsapta a lexikonját, és ezt mondta, hogy na, tanítványom, első szócikk, most megtanuljuk kívülről, mindenki mondja utánam, és elmondott egy tömör, nagyon velős definíciót. Ugye nem? Példázatokban tanított. Sztorikat mondott el, történeteket, ami meghívott minket, sőt, körülölelt, és éreztük, hogy hát én is lehetnék az a tékozló fiú. Sőt, lehet, hogy rólam van szó. Vagy el kéne döntenem, hogy az idősebb bátyról beszél, azt mondja az Úr, hogy én is lehetek olyan. Talán én úgy viselkedek. Belehív bennünket egy ilyen történetbe. Na most a protestantizmus abban volt jó a felvilágosodás korának a szülöttjeként, hogy hihetetlen cizellált teológiát hoztunk létre. De tudnunk kell azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk az nem a teológián alapszik. Sokan gondolják azt, hogy akkor hiszel helyesen, ha jó definícióba hiszel. Hát ez egyáltalán nem így van. Van egy újjászületett keresztjén egy órás hívő, tök jól hisz, teljesen minden rendben van, mert Istenben bízik, őt szereti, őt akarja követni. Egyébként, ha megkérdezed, hogy mit gondol erről, arról, amarról, hát egy csomó hülyeséget gondol, mert még nem ismerhette meg, hogy mit kell gondolni erről vagy arról. Nem volt rá ideje, de teljesen rendben van. A kapcsolat miatt van rendben. És ez a kapcsolat majd rendet tesz a fejébe is. De ha csak a fejünk van rendbe téve, és a szívünk nem kapcsolódik, nagy a baj. Ez a kárunkra is lehet. Mit mond az ige, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, és a szeretet az, ami épít. Tehát ez lehet egy elhajlás, amikor mi ugye az evangéliumi világ is ebbe vagyunk ágyazva, azt gondoljuk, hogy ha helyesen gondolkodsz valamiről, akkor helyesen hiszel. Nem így van. Fontos az igazság. Fontos az igazság minél jobb megértése. De a bennünk lévő teológiai koncepciókat nem szabad összetévesztenünk az élő Istennel ki fog belőle lógni. Őt nem lehet dobozba zárni, nem lehet definíciókkal lezsugorítani Istent. Ő ettől nagyobb, szét fogja feszíteni. Tehát, hogyha mi Isten akaratát keressük, az Isten képünk ilyen szempontból nagyon fontos, hogy elég tág-e, megengedem-e azt, hogy Isten más ösvényel jöjjön hozzám, mint ahogy én megszoktam. Másképp szólítson meg, mint ahogy én eddig hittem. Van-e bennem nyitottság arra, hogy Isten több? Ő egy örökre egy misztérium. Karizmatikus testvéreinknek a patológiája a második kérdés, ez a ki lett az ő tanácsadójává. Nem tudom, találkoztatok biztos ti is ilyen szövegekkel, szóban is, könyvekben is, hogy felszabadítjuk Istent, felszabadítjuk a Szent Lelket, felszabadítjuk az Isten erejét erre, arra, amarra. Mi megmondjuk, hogy hogy kell ezt, és segítünk a jó Istennek. Nem. Nem, nem és nem. Istennél szabadabb lény nincsen. Nem szorul rá, hogy bárki is felszabadítsa őt akármire. Nem szorul rá. Tökéletesen független. Azt tesz, amit akar, akkor, amikor akar, úgy, ahogy akarja. Nincs ember fia, aki lefogja a kezét, a sátán sem tud keresztbe tenni neki. Azt mondta ugye Luther, hogy a sátán az Isten kutyája, olyan hosszú láncon tud csak ugatni, amennyire engedik. Nincs olyan erő és hatalom, amelyik útját állhatná. Azt tesz, amit akar. Ő egy szuverén, teljesen szabad lény. Nem kell, hogy bárki felszabadítsa, nem kell, hogy bárki az ő tanácsadójává váljon. Viccesnek tűnik, de mégis bennünk van, amikor az Isten akaratát keressük, ez a mentalitás. Az egyik legjobb példa egy olvasmány élményem. Jongi Csó pásztor nevét nem tudom, hányan ismeritek. Ő írt egy bestsellert, a negyedik dimenziót. Az egyik sztori benne az, hogy egy hölgy már régóta imádkozik férjér, és nem kap. És elmegy Csó pásztorhoz, és akkor mondják, hogy mi a baj, hogy már itt böjtöltem, imádkoztam, szellemi harc, minden megvolt pásztor, és még mindig nincs férje. És akkor kérdezi tőle a pásztor, hogy na jó, de hogy imádkozol? És akkor mondja, hogy hát, hogy adj Uram egy férjet nekem, aki szeret engem, meg én is, sőt, és így jól el vagyunk. Nem jól imádkozol, lányom. Hát honnan tudja Isten, hogy te miért akarsz? Barnát, vöröset, puposat, egyeneset, alacsonyat, magasat, szegényet, gazdagot, miért akarsz? Hát honnan tudja jó Isten, nem mondod meg neki. Írj egy listát, tedd a tükör mellé, és azért imádkozzál. Mi van? Ki lett az ő tanácsadójává? Az Úr Jézus mit tanít, hogy még szánkon sincs a sző, ő már tudja. Azt mondja az ige, hogy mi nem tudjuk, hogy mit és hogyan kérjünk, de a bennünk lévő Szentlélek az, aki fohászkodik értünk, kimondhatatlan szavakkal. Van valaki, aki mellettünk áll, amikor mi össze vagyunk zavarodva, azt se tudjuk, mit és hogyan kérjünk, belőlünk imádkozik, közben jár értünk. Tényleg az Istennek kell tanácsadójává válni, mert különben nem boldogul-e a problémáinkkal? Egyáltalán nem. Harmadik elhajlás az inkább a katolikus testvéreinkre jellemző. Ki az, aki megelőlegezett neki? Ugye a népszerű, nem igaz a katolikusokra teljesen ez, de a népszerű katolikus gondolkodás az az, hogy Isten a jó cselekedeteinkért cserében honorál dolgokat. A legrövidebb, legfrappánsabb gondolat Révész Árpádtól, amit hallottam, azt mondta, hogy a jó cselekedetek azok nem üdvösségszerző, hanem üdvösségjelző dolgok. Isten nem az üzleti logikára építette a mi kapcsolatunkat, nem az adok-veszek összefüggésében működik a mi közösségünk, és az ő akaratát sem így fedezzük fel, hogyha eleget letettünk az asztalra, akkor cserébe majd megkapjuk azt, hogy ő mit akar, és az egy jó élet lesz nekünk. Tehát nem ebben az összefüggésben ismerhetjük fel az Istennek az akaratát és az életünkkel való tervét. Ez is egy Isten kép. Nem. Viszont mi az, amit az ige itt mond? Azt mondja, hogy bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség, mindörökké, ámen. Hadd emeljem ki ezeket a szavakat, amiket pirossal jelöltem. A helyes Istenképnek az alapjai. Tőle, általa, érte, övé. Ha Istenről helyesen akarunk gondolkodni, akkor ezeket a szavakat kell egy picit, hogy az Otya sorolt az Isten tisztelet elején azokat a kifejezéseket. Kell, hogy mélyre jusson és hasonlán tőle. Mindenet tőle van. tőle származik az életed, és tőle kapod az életerőt, minden tőle fog jönni, ami kell, a tehetséget, a tudásod, a személyiséged, minden tőle. Ha ezt megértem, akkor tudok egy olyan istenképben gondolkodni, ami segít, nem gátolja, hogy fölismerjem az akaratát, hanem segít általa. Az, hogy fönnmarad az életem, az, hogy valamihez van elég erő, van elég muníció az élethez, a kihívásokhoz, amik most érnek, és majd a jövőben fognak, tőle, általa, és ami a legfontosabb, hogy érte. Ugye az életnek az értelmét érinti ez a szó, és majd szóba jön mindjárt, hogy tehát nem én vagyok a főszereplő? Van egy ilyen kommunikációs elméleti megközelítés az életre, és ők használják ezt a metanarratíva szót. Nem tudom, találkoztatok-e vele. Azt jelenti, hogy minden ember valahogy magyarázza magának a létezést és az ő életének a szerepét benne a valósághoz, hogy is közelít. Na most, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor ez a metanarratíva, hogy mi magyarázzuk az életet. A mostani jelenlegi kultúra pont ellentéte ennek. Az azt mondja, hogy te vagy a középpont. Ez a dráma rólad szól. Te vagy a rendezője és a főszereplője is. Minden hozzád kell, hogy igazodjon. Itt a római levél azt mondja, hogy rakd rendbe az Isten képedet, nem ő van érte, te vagy érte. Szóval, hogy érte. Az életed valahogy, hogy igazodik ahhoz a nagy képhez, hogy érte, élsz itt. Ő is egyébként érted adta önmagát, az ő egyszülött fiát, stb. De hogy az élet értelmét akkor fedezem fel, ha azt is megtalálom, hogy van ez Istenért, amire én most készülök. Ez a kérdés, ami engem foglalkoztat, amiben döntést akarok hozni, ez hogy tud érte lenni? És végül a tulajdonjog, az övé. Minden az övé. Ugye erre használja a Biblia a sáfárság kifejezést, hogy még az életünk is egy olyan ajándék, amiről aztán elszámolunk a valódi tulajdonossal, aki az élet. Így eljuthatunk oda, amit az Úr Jézus számtalanszor mondott. Úgy tűnik nekem, hogy amikor ő tanított, a tanításának a nagyon nagy része arról szólt, hogy valahogy ezt az istenképet tegye rendbe bennünk. És hogyha nézzük azt, amit az Úr Jézus Istenről mondott, a legkülönlegesebb kifejezés, amit ő használt, még megőrizte az Újszövetség nekünk az eredeti arám kifejezést, és az az abbá. Azt jelenti, hogy atya. A helyes istenkép oda kellene eljusson az Úr Jézus szerint, hogy Istenben lássuk a szerető édesapát. Mit mond ez a kép, vagy mit üzen ez a kép, csak így ránézésre? Mit láttok benne? Mit fedeztek föl benne? Boldogság. Ki boldog? Mindenki boldog. Ott egy édesapa, és ott vannak a gyerekek. Nincs gát, szeretjük egymást. És az Úr Jézus azt mondta, hogy emberek, sok mindent tudtok Istenről, hogy ő bíró, hogy ő teremtő, hogy ő király, hogy ő uraknak ura, stb. Szeretném, ha mindezek fölé oda tennétek, hogy ő a ti mennyei atyátok. És az az Isten kép, ami bennünk él, ilyen szempontból gyógyulásra szorul. Nagyon sok szempontból gyógyulásra szorul. Mert sok mindent beleláltunk Istenbe, de néha a legfontosabbat, amiért az Úr Jézus idejött, hogy elmondja, azt nem. Hogy ő egy olyan édesapa, aki értünk él, és az életét, az ő egyszülött fiának az életét is adja ezért. Szóval, hogyha keressük a módszerét Isten vezetésének, felejtsük el, a szívünk a kérdés, a szívünk hozzáállás és az attitűd, és ebben a legfontosabb, az első, az Isten kép, hogy milyen képet hordunk a szívünkben. A második pont, amiről itt a római levél beszél, az az irgalom. Azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, tehát testvéreim. Ez ugye arra hív bennünket, hogy amikor el akarunk jutni oda, hogy megértsük, mi az Isten akarata. Nagyon fontos, hogy az irgalomból induljunk ki. Ez az ő vele való kapcsolatunknak az alapja. Nem a tökéletességünk, nem a tudásunk, nem a felekezeti hátterünk, nem a teológiánk, ezek mind-mind a maguk helyén fontosak. De az irgalma az, amiből ki kell indulnunk akkor, hogyha nem akarjuk elvéteni az ő akaratának a megértését. Az Isten irgalmára kérlek tehát benneteket. Ez a kapcsolatunknak az alapja. Nem szabad ezt elfelejtenünk. Vannak, akik azt mondják, hogy túlhangsúlyozzuk a kegyelmet mostanában, vissza kell térni a törvénynek a hangsúlyozására. Én azt mondom nektek, hogy nem lehet túlhangsúlyozni az Isten kegyelmét. Nem lehet. Ha valaki úgy érti, ahogy az megtörtént Krisztusban. Egy hatalmas áldozat van a kegyelem mögött. Nem egy ilyen elnézést, hogy jaj, jó, akkor nem számít. Nem. Hanem, hogy számít. A sorsod függ tőle, valakinek ezért szenvedni kellett. De tudd azt, hogy most te az irgalmából indulhatsz ki. Amikor Isten akaratát keressük, nem abból kell kiindulni, hogy mennyire vagyunk jók vagy méltóak, bármire is, semennyire. Hanem az irgalomból kell kiindulni, amit Isten értünk tett, abban kifejeződik, hogy mennyire értékel bennünket. Az Isten irgalmából indulj ki. Zsidók 13:8-9 mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemből erősödik meg a szív. Az idegen tanítás az az, az új szövetség szerint, ami a kegyelemtől elvisz máshová. Például arra, hogy én mit tettem le az asztalra, hogy én mivé váltam eddig. Nem. A kereszten van, ott látod, és az üres sírban, a feltámadásban látod az alapját, az Istennel való kapcsolatodnak, és hogyha ezt látod magad előtt, és a szívedben ezt értékeled nagyra, és emellett megmaradsz, akkor lehet, hogy az Isten akaratát felfedezd. A harmadik dolog, amiről a római levél beszél, az a kultúránk ránk gyakorolt hatása. Azt mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a világkorszakhoz, hanem változzatok meg az elmétek megújulása által. Nagyon fontos dolog, hogy benne élünk egy társadalmi kontextusban. Minden kornak megvolt a sajátja. Ezt hívták úgy évszázadokon keresztül, hogy korszellem a keresztjének. Ránk is hatással van a miénk, a saját korunknak a gyermekei is vagyunk. Fontos, hogy jól értsük, amit itt az ige mond. Tehát amikor azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, akkor nem arra hív bennünket, hogy egy életidegen életet fogadjunk el magunknak, ahol se a szépet nem látjuk meg, se a jót, se azt, amit élvezni lehet. Ezeket mind dobjuk félre, és ne is törődjünk vele. Egyáltalán nem erről van szó. Nem ez az, amit itt az ige kér. Ugye nem az élvezetekkel, nem az élvezetekért élünk, de élünk az élvezetekkel. Maga az ige is mondja, hogy néhány dolgot Isten azért teremtett, hogy hálaadással élvezzék az ő gyermekei. De nem élhetünk ezekért. A szépséggel élhetünk, hát ugye például a fiúk, jó hír, hogy szabad olyan lány feleségül venni, aki tetszik. Tehát, hogy nem akkor vagy közel Isten akaratához, ha találtál egy bányarémet, akit el se tudnál képezni, de hogy biztos ez az Isten akarata, mert ez nagyon nehéz lesz. Nem. Szép dolgokkal lehet élni, de nem ezért kell élni. Élvezetekkel lehet élni. Élvezheted azt, amikor kijut neked például egy tengerparti nyaralás, és megbártozol a tengerbe, és ott hallgatod az zúgását, amikor elmész kirándulni, és gyönyörködsz a tájban, a felhőkben, mindenben. Ez jár, ez Isten adta neked. De nem ezekért élsz, ezekkel élsz. Tehát különbség van. Tehát nem arra hív itt az ige, hogy vessük el mindazt, amit ebben a világban látunk szépnek, jónak, és ne is törődjünk vele. Nem így van. Itt az eredeti kifejezés, ez a ne igazodjunk ehhez a világhoz, egy olyan szót használ a római levél, ami görögül, akik ennekkel foglalkoztok, a szkéma, ami egy forma, egy öntő forma. Vagy például, amikor egy érmét gyártottak, régen fölhevítették a fémet, és így beleütötték a formába, és rajt maradt a lenyomata. És azt akarja érzékeltetni itt a Biblia, hogy ez a világ így működik, hogy egyfajta forma, mint egy szabás minta. És azt üzeni ez a kor, a mi kultúránk, hogy szabd magad ehhez. Élj e szerint. Itt jönnek be ezek a kérdések, hogy miközben én Isten akaratát akarom megérteni, azt keresem. Tudatában vagyok-e annak, hogy egyrészt a Szentlélek az igén keresztül tud engem vezetni, hogy mi az, ami ehhez közelesik, másrészt a világ, amiben élek, az a kultúra, az a társadalmi kontextus, amiben élek, a korszellem mondja, élj ezért, értékeld ezt. Gondolkodj így a kapcsolatokról, gondolkodj így a munkáról, a hivatásról, a tanulásról, a párkapcsolatról, és megmondja, hogy mit gondolj. És ezt megteszi erőszakosan is, megteszi nagyon szépen csomagolva, hogy tudom én, 5 zsákpapír zsebkendőt elsírunk egy filmen, ami egyébként nagyon szép, nagyon romantikus, nagyon szirupos, minden nagyon szép, csak pont az ellenkezőjét mondja annak, amit az ige mond. Tehát érdekes eszközei vannak a világnak arra, hogy hogyan formáljon minket. Itt az ige meg azt mondja, hogy változz meg. Benne élsz ebben a kultúrában, de alakulj át, ne ehhez idomulj, ne keverd össze ennek a korszaknak az értékeit az Istenével. A mai kultúrát úgy lehetne megfogalmazni, hogy humanista fogyasztói individualizmus. Mi keresztények mások vagyunk. Mitől jó egy gyülekezet? A nyugati kereszténység, tudjátok, milyen választ ad erre? Hát az a gyülekezet jó, ahol jó a szolgáltatás. Ugye? Jó a dicsi, jó a gyerekszoli, jó az ifi, jó ez, jó az, jó a hely. Szépen festettek, kiklassz képek vannak a falon, akkor ez egy jó gyülekezet, akkor ide járok. Pont, mint a Tesco meg az Osan. Az egyik tetszik, bemegyek, a másik nem tetszik, nem megyek be. Na és mi van akkor, hogyha a gyülekezeted éppen mélyrepülésben van, és nem élvezni, hanem szenvedni kéne érte? Akkor mi van? Akkor mi van? Miből jön ez a fajta mentalitás, hogy például az Egyesült Államokban látva nekem döbbenet volt az első út, amikor magyarázták, hogy ez 2 évvel ezelőtt ez a templom, ez egy 15 ezer tagú gyülekezet volt, most vannak benne 20-an. Hát mondom, hogy lehet? 3 év leforgás alatt. Mert alakult egy új gyüli, ha jobb volt a dicsi. Jobb volt a színpad, volt füstgép is, nem csak világítás, és átmentek az emberek, mert jobb volt a szolgáltatás. És tudjátok, a világ számtalan pontján ezen röhögnek mások. Mert Kínában, ahol föld alatt élik a keresztények az életüket, és titokba kell, hogy megéljenek szinte mindent, nem is ismerik ezt, és nevetnek rajtunk. A nyugati kereszténységen. Tényleg ez a fontos, de miért? Hát pont ezért, mert benne élünk egyfajta fogyasztói társadalomba, észre se vesszük, hogy hogyan formál át bennünket. Individualista társadalom. Ez miről szól? Hogy hát én vagyok a középpontban, az individuum, én. Múltkor már mondtam nektek, hogy nagyon jól leképzi egy csomó minden, ugye az iPhone, az iCenter, mindegyik az énnel kezdődik. És hát van ilyen iKrisztus is. Ugye az egyik terminológiánk nekünk evangéliumi hívőként, hogy kicsoda Krisztus? Az én személyes megváltom. Ez igaz? Persze, hogy igaz. De a Biblia használja ezt a kifejezést? Nem találjátok meg. Viszont hogy mutatja be Krisztust? Hogy ennek a világnak az ura, benne a tied. Tehát abból ki kéne valahogy törni, hogy még a megváltásnak is én vagyok a centrumába. Nem, egy országról jött Jézus beszélni, hogy van egy ország, akinek van egy királya, aki áldozatot hozott azért, hogy újra állampolgár legyél. Egy királyhoz tartozol, és az ő népéhez tartozol, és benne te is folytos vagy személy szerint. De amikor a kereszténységet így értelmezzük, eltérünk attól, amit Isten mond, és a kultúra hat ránk, tehát át kell alakulnunk, meg kell változnunk, itt azt mondja a Biblia, az értelem megújulása által. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mit mond itt az ige, hogy tud a szívünk helyes irányba fordulni, az értelmünkön keresztül. Az értelmünknek kell válaszolni. A szív számára az értelem olyan, mint egy lámpás. A valóságot bevilágítja, és a szív a fényénél helyesen tud dönteni. Nagyon-nagyon fontos. Sok keresztény azt gondolja, hogy akkor tud közel kerülni az Isten akaratához, ha kikapcsolja az értelmét. Tudni, hogy úgy nem fogsz közel kerülni hozzá. Ugye többek között például azért gondolják ezt, mert a példabeszédek könyvében olvassuk, a 3:5-6, hogy bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadban gondolj rá, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Itt nem azt mondja a Biblia, hogy ne használd az eszmédet, az értelmedet, hanem hogy a magára hagyott értelem, tehát a magad esze, amikor magára van hagyva, csak veled van dolga, arra ne támaszkodj, mert be fog csapni. De gondolj rá minden utadon, Istenre. Ne hagyd magára az értelmedet, Istent keresd vele, na akkor nem fog becsapni, akkor segíteni fog. És itt ezt mondja a római levél, hogy kell, hogy átalakuljon az értelmünk. Miért fontos, hogy átalakuljon? Egyébként az a szó, ami ott van, ez a metamorfózis, átlényegülésen alapuló változás. Miért fontos ez? Azért fontos, mert az ige azt mondja, Róma 1.21, hogy egyrészt elhomályosodott a bűn miatt, 2 Korintus 4.4 azt mondja, hogy sokak egyenesen oda jutottak, hogy a sátán megvakította az értelmüket. Tehát egy ember, amikor megtér, Krisztushoz, és őt kezdik követni, újjászületik. Fontos, hogy ez az értelem újra azt a szerepet töltse be az életünkbe, amit valamikor is átalakuljon, átformálódjon. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az értelmünket használjunk, hogy gondolkodjunk. Gondolkodjunk el azon, hogy mi az élet, mire való az élet, hogy kellene élni az életet, mit kezdjünk a nehézségekkel, miért van itt a fájdalom, miért nem csak egy ilyen dicsőséges menet ez az egész. Gondolkodni kell, mi a célja? Szóval sok-sok, mik az igazi értékek, a valódi értékek? Nagyon fontos kérdés. Szoktál gondolkodni ilyeneken? Ez egy fontos üzenet a római levélnek. Szoktál gondolkodni ilyeneken? Ha nem, akkor szokj rá. Nagyon fontos, sürgősen szokj rá. A másik kérdés, hogyha szoktál gondolkodni ilyeneken, de nem az igé fényénél teszed, más mondja meg neked, hogy mit kell gondolni ezekről a kérdésekről. Mire való egy kapcsolat? Mire való egy párkapcsolat? Mit kezdjek az élettel? Mire való a hivatás? Miért kell a munka? Mit jelent tanulni? Ha ezt mások mondják meg, és az ige az nem fontos neked, bajban vagy. Kezd el az igét tanulmányozni, olvasni, megengedni, hogy Isten formálja, a Szentlélek formálja át a gondolataidat ezen keresztül, és így összhangba tudsz kerülni Isten akaratával. Tehát az értelem mérlegel, hogy a szív dönteni tudjon, de ehhez az értelemnek át kell alakulnia, és ehhez a kultúránkat értenünk kell, és kell tudnunk vállalni, hogy mások legyünk, merj más lenni, ne igazodj a világhoz, és merj másképp gondolkodni. Változ meg az értelmed megújulása által. Ne a tömegkultúrát kövesd. Keresd Istent. Tehát ez a harmadik feltétel. A negyedik, az életünk értelmének a megértése. Azt mondja, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul. Mire való az élet? Hát az élet az egy istentisztelet. Nem csak itt az imaházban, főleg nem itt, hanem ott kint. Egy Isten tisztelet. És amit itt az eredeti szöveg használ, az a logikus. Tehát, hogy a logikus Isten tiszteletként szánjátok oda a ti testben élt életeteket. Tehát valamiből következik. Miből következik? Hát az Isten képből, az ő irgalmából, amiből kiindulunk, a kultúránk helyes megértéséből és a ránk gyakorolt hatásnak a megértéséből következik az, hogyha meg akarunk változni, akkor megértjük, hogy az élet arra való, hogy az egy igazi Isten tisztelet legyen. Az elejétől a végéig arról szóljon. Nyilván ez egy komoly küzdelem, nem minden perce és másodperce az, Isten a mennyben, ahogy néz bennünket, néha örül, és odaszól az angyaloknak, hogy na látjátok? Látjátok, hogy most hogy döntött? Látjátok, hogy most mit csinált? Az én gyermekem. Máskor meg lesüti a szemét, hogy el kell kezdenem beszélgetni ezzel a gyerekkel, mert most megint más csinál, mint ami, aki ő. Nem méltó se ő hozzá, se én hozzám, ahogy él. És ez valahogy belefér. Az előző ponthoz még csak annyit akarok mondani, hogy, és ide kívánkozik ez, hogy az értelmünknek az átalakulásához, hogy szabad gondolkodni. A keresztény közeg, a hagyományos keresztény kultúra nem nagyon segíti ezt, mert egyfajta tekintélyelvűséget sugall. Hogyha a Tamás mondja, a Pisti mondja, a pápa mondja, vagy a mit tudom én ki, a Billy Graham mondja, akkor azt ne kérdezz meg, hogy ez tényleg úgy van-e, hanem azt fogadd el. Isten nem ezt kéri. Emlékezzetek rá, amikor Pál Béreában járt és hirdette az evangéliumot, mit tettek azok az emberek, akik hallották? Azt olvassuk az abcselben, hogy nemesebb lelkűek voltak, mert mit csináltak? Utána néztek, hogy valóban úgy vannak-e ezek, és Istennek ez nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Tehát nem lehet az értelmünknek a megváltozásáról beszélni, ha nincs meg a szabadság, hogy gondolkodjunk. De van szabadság, hogy gondolkodj. Sőt, Isten várja, hogy gondolkodj. És nem kell félned, Isten elég hatalmas, és az ő igazsága elég erős ahhoz, hogyha megkérdőjelezed is a végén, mint egy szikla megáll és meggyőz téged. Ne emberi tekintélyeket kövess. Juss el Istenig, és az értelmed úgy alakul át. Tehát a megértés nagyon fontos. És az életünknek az értelméhez is így jutunk el, hogy ez egy Isten tisztelet. És végül jutunk így el az utolsó ponthoz, amit ez a szakasz mond, hogyha mindez ott van, akkor meg tudom ítélni, hogy mi az Isten akarata. Ez végül is nem más, mint a szerepem és a felelősségem megértése és gyakorlása. Sokan szeretnék azt, hogy az Isten akaratát megkapják egy ilyen ajánlott levélbe, egy térti bevényes borítékban leírva, hogy ne vedd el a Mariskát, vedd el a Juliskát. Pont, akkor nem kezdem killódni. Ne menj ide dolgozni, menj oda dolgozni. Megint, nem így van. Valószínű, hogyha Isten akarata fontos neked, kell gyakorolnod azt, amit itt az ige úgy mond, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Tehát az Isten akarata és közted ott van egy olyan felelősségteljes működés, amit itt megítélésnek mond az ige. Ha nem fogjuk fölvállalni, hogy itt most nekem kell átgondolnom, hogy Isten abban segít, hogy én jussak dűlőre ezzel. Nem lenyomni akarja a torkomon, megerőszakolni vele, hanem belátásra akar juttatni. És a folyamat végén ki kell mondanom, hogy oké, Uram, értem, ez a te akaratod, megyek és teszem. Tehát a dolgoknak a megítélése, ez a mi feladatunk. Aki nem szokik rá arra, hogy mérlegeljen, és döntéseket hozzon, és elvállalja a felelősséget érte, hogy én kerestem az Isten akaratát, erre jutottam, és most ezt követem. Ki akarja venni ezt belőle, akár másra akarja tolni, hogy dönts el az édesanyám, az édesapám, a lelkipásztorom, a főnököm, a mit tudom én kicsit a helyettem. Az nem fog tudni az Isten akarata szerint élni, mert ezen a ponton Istennek fontos, hogy te akard azt, amit ő akar. Meg kell tudnod ítélni, és neked kell kimondani azt, hogy ez az enyém is, Istenem. Alkalmazkodom hozzá, belesimulok a tervedbe, ez az enyém, jó nekem, szeretném, értem. El kell tudni dönteni. És ez a döntéshozatal, ez az érettségnek az egyik jele. Nagyon sok minden fontos hozzá, de nyilvánvaló az az Úrral való járásban, ahogy mélyül el az ember, tud egyre inkább ezekkel az ítéletalkotásokkal összhangba kerülni az Istennek az akaratával. Tehát nagyon fontos, megítélhessétek, ez a személyes felelősségünk elvállalása, te is kell lesz hozzá. Az eredeti szó az olyasmit jelent, hogy megvizsgálni és ítéletet alkotni. Mint például, amit egy bíró csinál. Elé hoznak egy ügyet, megvizsgálja és dönt. Ugyanerről beszél itt az ige. Nincs olyan, hogy Isten akarat az öletbe hullik anélkül, hogy ne raknád rendbe a szívedet ezek mentén, a szempontok mentén, és ne hoznál végül ítéletet róla te. És ez nem könnyű, néha azért nem könnyű, mert utána nincs mire másra hivatkozni. Ez tényleg a mi felelősségünknek és a szerepünknek a megértése és az elvállalása. Nyilván itt benne van a hiba lehetősége, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az érettségre jutás, ami segíti ezt, az a hibázásnak a szabadságában van benne. Ez azt jelenti, hogy többször fogunk hibázni, de például az 1 János 1.9.2.2-t olvassátok el, és ott láthatjátok, hogy Isten ezt kibírja, és a mi életünk is kibírja, hogyha figyelünk rá, van lehetőség egy hibából fölállni, és egyenesbe jönni. Na, milyen mintákat látunk a Bibliában? Most gyorsan nézzük csak el ezt. Vannak természetes dolgok, ahogy Isten vezetett embereket, körülményeken keresztül, Pál ír egy ilyenről ott a Filippi levélben, a bölcsességen keresztül, tehát bölcsességet összeszedni, vagy mások bölcsességére támaszkodni, a tanács, ugye nem az az igazán spiller, akinek nincs szüksége tanácsa, hanem az az okos és bölcs ember, aki egy tanácsot meg tud hallgatni, a helyén tud kezelni és figyelembe tudja venni. Aztán a gondolatok, hogy Isten egyszerűen ad néha gondolatokat az emberben, összeáll valamire a válasz. Tehát látunk példákat erre a Bibliában. Vannak sorsszerű példák, ugye a Józsué 7, sorsolással derítették ki, hogy miért vesztették el, kinek a hibája, bűne miatt vesztették el azt a csatát ott Ajnál. Az Abcsel 1.26-ban így választották meg a 12. apostol helyére, ugye Judás helyére Mátyást. Gedeon, ugye gyapjút rakott ki, ez egy nagyon népszerű keresztjének közé, mindenki kirakja a gyapjút. Nem tudom, hogy ti raktatok-e ki már gyapjút, nekem nincs otthon gyapjum, egyébként gondolkodok, hogy ez mit jelent. De minden esetre azt látjuk az igéből, hogy néha gond van ezzel. Józsué kirakta a gyapjút egyszer ebbe a forgatókönyvbe, hogy minden legyen nedves körülötte, csak a gyapjú legyen száraz. Isten megtette, Józsué ebből mire következtetésre jutott? Akkor még mindig nem tudja, hogy mit kéne csinálni, most legyen inkább fordítva, most a gyapjú legyen vizes, és minden legyen száraz, és amikor ez megvolt, akkor mi történt? Továbbra is bizonytalan volt. Tehát az ilyen jelszerű vezetésekkel csak óvatosan. Nem azt mondja az ige, hogy kövesd Gedeon példáját, sehol nem mondja az ige. Leírja, hogy ő így csinálta. Meg azt is, hogy jó nagy zavarba volt tőle. Na ennek ellenére sok keresztény ezt másolja. Odaírtam orosz rulett az igével. Azt tudjátok milyen, akik itt voltak múltkor tudják. Ugye fiatal ember nősülni akar. Uram, elvehetem? Kinyitja a Bibliát. Ne félj elvenni Máriát. Hát de, uram, én a Melindáról kérdeztelek téged. Most mit csinálják ezzel a Máriával? Nincs az ifibe Mária, vagy van egy? Körülnézek. Ugye, nem így használjuk az igét. Annak már van értelme, hogy kinyitod az igét, és azt mondod, hogy uram, mi a te gondolatod a párkapcsolatról? Mi a gondolatod a szerelemről? Mi a gondolatod az udvarlásról? Hova kellene ezzel eljutni? Hogy tud ez kedves lenni neked és jó nekünk? Na, így már érdemes olvasni a Bibliát. Másik orosz rulett Bibliával. Uram, nagyon nehéz döntés előtt állok, mit csináljak? Kinyitom. Júdás elment és fölakasztotta magát. Ez most durva volt, uram. Még egyszer. Menj el te is, és csak éppen cselekedjél. Ugye, benne van mindegyik a Bibliában. Érdemes így játszani az igével? Az ige nem erre való. Nem erre való. Nem a cigányasszony tarot kártyája, amivel sorsot lehet vetni. Nem. Az ige arra való, hogy megismerjük Isten szívét. Benne meglássuk a saját életünket, és tanuljunk belőle, fölfedezzük. És helyre tegye az életünk kérdéseit a Szentírás. Tehát erre való az ige. Ne játszunk orosz rulettet a Bibliával, nem erre találták ki. Aztán ott van az Isten bennünk zajló munkája, a lelkiismeret, a vágyaink, a belső békesség, a belső megvilágosodás. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket a Szentírásban látunk, hogy Isten használta valakinek valamikor az életébe, valamelyiket arra, hogy az ő akaratához közel hozza. Aztán látunk a Bibliában természet feletti dolgokat, teofániákat, amikor Isten maga jelenik meg valamilyen formában, például Mózesnek az égő csipkebokorban, epifániákat, ez amikor az ő hatalma ereje nyilvánul meg egy eseményben, és egy embernek segít az adott szituációban. Mennyei lények üzenethordozók voltak a Bibliában, angyalok jöttek Isten üzenetével. Látunk ilyet. Kinyilatkoztatáson alapuló vezetést is látunk. Ébren, álomban, révületben, látás, hallás által. Látunk példákat rá. Proféciákat, amikor Isten kijelentést ad valakin keresztül valakinek, hogy mi vár rá, mit kell tennie, mire készüljön fel. De hadd kérdeznem meg, a Biblia azt mondja, hogy minden döntést Isten így fog vezetni? Tehát te, hogy most fehér, fekete, vagy milyen zoknit húzzál reggel, ha nem jön angyal, nem döntöd el? Erre mondtam a múltkor, hogy sokszor Istennek fontosabb, hogy ki vagy, mint hogy hol vagy, és a szívednek az állapota az, ami neki a legfontosabb, és nem feltétlen ezek a fajta vezettetések az, amire a legtöbb hívő számíthat, de nyitottnak kell lenni rá, mert történhet akár ilyen is. Az igének és az imádságnak a szerepe óriási. Tehát aki az igében elmélyül, egyre inkább megismeri Istent, a saját életének a célját, értelmét, és egyre közelebb tud kerülni ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy valami Isten akaratához közelebb viszi, vagy sem. Amikor imádkozunk, Isten előtt vagyunk, jó, ha egy párbeszédnek látjuk ezt, hogy miközben mi szólunk ki, és nyílunk előtte, és ő is tud hozzánk szólni. Ez is az imádság része, és benne van, hogy Isten vezetni tud ezen keresztül. És egyébként ez bármennyire nem így gondol rá sok ember, ez is természet feletti. Amikor Isten kinyitja az ige ajtaját egy ember elméje előtt, és megért valamit, ez nem az ő intellektusának a nagy mutatványa, hanem ez Isten lelkének a különleges munkája. Amikor imádkozunk, és kiöntjük a szívünket Isten elé, és kibeszéltünk mindent magunkból, és ott vagyunk csendben, és egyszer csak valamit érzékelünk, nem is, hogy halljuk, vagy meg se tudjuk fogalmazni, de valamit ad Isten nekünk az imádság közben, ami helyre tesz és elindít. Szóval, hogy ezek mind-mind benne vannak. Összegzés. Köszönöm, hogy velem voltatok eddig, és most már akkor végén tartunk. Tehát, ahhoz, hogy Isten akaratát felismerjük és követni tudjuk, ne receptben gondolkodjunk, hanem a szívünknek az állapota a fontos, egyfajta hozzáállás, attitűd. Először is a szívünkben élő Isten kép, hogy mit gondolunk ő róla. A második, hogy az irgalmából induljunk ki, ami a vele való kapcsolatunknak az alapja, aztán, hogy ne igazodjunk a világhoz, a kultúrához, hanem változzunk meg, merjünk másképp gondolkodni és másképp cselekedni, élni. Az okos Isten tiszteletnek fogjuk föl az életünket, hogy az Istennek szól, neki élünk, előtte élünk, érte élünk, és végül gyakoroljuk a személyes felelősségvállalást, és vállaljuk el a döntéseinkért a felelősséget Isten előtt. Akarjuk megítélni, mi az ő akarata, mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes. Tudom, hogy ez sok volt, ezt most itt kint hagyom, és arra kérlek benneteket, hogy egy picit csendesedjünk el. És azon gondolkodj, hogy ha csak erre az öt dologra nézel, melyik az, ami neked most a legfontosabb ahhoz, hogy tényleg Isten akaratában tudj élni? Melyik az, amelyiken arra hív téged most a Szentlélek, hogy abban növekedj? Az Isten kép? Az irgalmának a komolyan vétele, a kapcsolatodnak az alapja? A kegyelem, ami bele van jágyazva? A megértése annak a kultúrának, ami hat ránk és a saját képére akar formálni, és a bátorság, hogy ellenálljunk, hogy mások legyünk, másképp gondolkodjunk. Az, hogy az életünket Isten tiszteletnek fogjuk föl, vagy az, hogy vállaljam a felelősséget és hozzak döntéseket, ítéljem meg én Isten segítségével, hogy mi az ő akarata. Melyik az, ami neked aktuális? És egy picit legyünk csendben, én kérlek benneteket, hogy csukjátok is be a szemeteket, néha úgy messzebb látunk, főleg, hogyha belső dolgokról van szó. És csak mondjátok el Istennek azt, ami bennetek van. Fejezzétek ki, hogy szeretnétek valahova lépni ezektől, növekedni, egy picit előrébb jutni, amelyik a legfontosabb. Jó? És én egy pici csend után befejezem imádsággal, és visszaadom a szót az Atyának. Édesatyám, köszönjük neked az életet, amit tőled ajándékba kaptunk. Döbbenetes nekünk az, amilyen tisztelettel te bánsz velünk, ahogy megengedett, hogy eldöntsük, hogy mit kezdünk vele. Köszönjük, hogy hívsz arra, hogy az élet arra is jó, hogy téged megismerjünk jobban, és hogy veled összhangba kerüljünk, a te dicsőségedre éljünk. Köszönjük azt, hogy nagyon nagy szeretettel, érzékenységgel, türelemmel, kegyelemmel kezelsz bennünket, ahogy ezt komolyan vesszük, vagy ahogy néha ezt figyelmen kívül hagyjuk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te azért emberré lettél, és a helyettünk, ami bűneink következményét vállaltad, szenvedtél és meghaltál, hogy nekünk lehetőségünk legyen visszakapcsolódni az Atyához. Hogy a Teremtő Isten, a világot kormányzó Isten, és a világ fölött a bírói uralma gyakorló Isten, az nekünk az édesatyánk legyen. Hogy ne félnünk kelljen tőle, hanem hogy szerethessük őt, hogy bízhassunk benne. Köszönjük, Szentlélek, hogy te bennünk élsz, hogy vállaltad azt, hogy mi leszünk a te lakhelyed, a templom. És hogy vállaltad azt, hogy összekapcsolsz bennünket Krisztussal, hogy kijelented azt, amit ő gondol nekünk. Kijelented azt, amit ő tart fontosnak nekünk, és valóságossá teszed az ő jelenlétét a számunkra. Szent Háromság, egy Isten, köszönjük azt, ahogy te jelen vagy a mi számunkra. Segíts nekünk föltenni ezt a kérdést, hogy vajon mi a te akaratod? Hogy kerülhetünk összhangba veled? Bocsásd meg nekünk, amikor rosszul válaszolunk, de kérünk, segíts nekünk, hogy jó válaszokat tudjunk adni. Köszönjük, hogy te kedvedet leled benne, gyönyörködni tudsz bennünk, attól, hogy tudjunk így élni. Amen.